prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorukban folytatjuk a részvénypiacok múlt héten elkezdett idei összefoglaló áttekintését. Az első részvendége Bukta Gábor, a Concord részvényelemzője, aki a Fed szerdai és az LKB csütörtöki kamatdöntése után a nemzetközi részvénypiacokat elemzi. A második részben a magyar részvények 2023. évi alakulásáról kérdezem Nagy Viktort, a portfólió vezető elemzőjét. Kezdjük is a programot, itt van mellettem a stúdióban Bukta Gábor, a Concord részvényelemzője. Szervusz Gábor!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Szerdán a Fed nem emelt kamatot, jövőre pedig 75 bázispontos csökkenés várható. Mi a véleményed? Ezt várta a piac?
Alapvetően ezt várta. Múlt héten, amikor én rápillantottam, hogy mik a kamatvárakozások, akkor is az tükröződött ki, hogy durván egy 70%-os valószínűséggel áraszták már a márciusi kamatvágást, illetve a májusi kamatvágásnak a valószínűsége 100% volt. Talán egyébként a piac több kamatvágást is vár, mint amit kommunikál jelenleg a Fed, mert ugye a tegnapi sajtótájékoztatóból, illetve a szerdai sajtótájékoztatóból az derült ki, hogy ők hárommal számolnak, a piac azért akár ilyen 4-5, de még egyes elemzők, amiket olvasgattam, akár 6-ot is el tudnak képzelni, ami kicsit túlzás lehet. Emiatt talán egy kicsit óvatosabban kell bánni itt a dolgokkal, hogy jövőre mi fog jönni a Fed oldaláról.
Egy biztos, bocsánat, hogy közbevágok, hogy a piac nagyon örült. Abszolút. Annak, ami történt, és ahogy a Fed elnök kommentálta, és ugye azt jelezte, hogy már a mostani ülésen is szó volt kamatcsökkentésről.
Igen, abszolút. Én úgy látom, hogy a Fednek a döntéshozója azok kifejezetten megosztottak, hogy hogyan kellene reagálni itt a jelenlegi beérkező, illetve előre mutató gazdasági adatokra, és kezd azért megosztott lenni, de amiben azért konszenzus van, hogy 2024-ben a Fednek már vágnia kell, nem is egy vagy két alkalommal kamatot, hanem akár három alkalommal is, de azért itt voltak olyan jegybankárok, akik ettől a háromtól is több kamatvágást el tudnak képzelni, úgyhogy van szórás bőven, hát nyilvánvalóan majd meglátjuk, hogy jövőre hogyan alakul, ez mindig egy ilyen vitatárgyát képezi, hogy egyáltalán kell bármit foglalkozni azzal, hogy majd a Fed mit fog csinálni, vagy mit nem, hát meglátjuk, majd először csináljon valamit a Fed, aztán az úgy lesz. Hát
jó, hát kitalálni. A piac úgyse tudja kitalálni, és mindig találgat. De azért nézzük meg ezek után, hogy alakult 2023, hiszen lassan itt az év vége. Mit gondolsz, illetve a Concord elemzései mit mutatnak, mivel magyarázható az amerikai részvények idei szárnyalása? Hiszen ugye a legfontosabb index, az S&P 500 több mint 20%-kal, a technológiai Nasdaq pedig 50%-kal emelkedett, amit az elemzőházak közül nagyon-nagyon kevesen vártak, sőt, azt látom, hogy senki se várt ilyet.
Az amerikai S&P 500 esetében van 7 cég, ami egészen bődületes mértékű emelkedés mutatott be idén, és az ő teljesítményük magyarázza nagyon nagy részt az, hogy az S&P 500 az gyakorlatilag karcolja most már a mindenkori csúcsokat, és van mellett az a 493, ami korán sem volt ennyire mágikus.
Ha a 493-at nézzük, az mennyivel emelkedhetett, hogyha kivesszük a nagy hetest?
Hát egy ilyen egyenlő súlyozású index, az még mindig egy nagyjából éveleje óta egy ilyen egyszámjegyű emelkedést mutat. Most ez egészen pontosan nincsen előttem, de ilyen 5-10%
közötti,
igen. És akkor így jön ki az, hogy az S&P az a tegnapi záróval durván 25%-os emelkedést tudott felmutatni az idei esztendőben.
Na most ugye ez a nagy hetes emelkedése mennyire függ össze a mesterséges intelligenciához fűződő reményekkel? Mert ugye az teljesen világos, hogy ez volt az egyik nagy húzóerő, amelyik röpítette ugye főleg a Nasdaqot, amelyik hogy ugye 50%-al emelkedett. És a kérdés az, hogy milyen perspektívát vet ez előre?
Hát ugye az első kérdés, hogy mennyire magyarázza, az egyszavas válaszom, vagy teljesen, hogy mit vetít ez előre. Ugye a termelékenység javulásával a következő esztendőben elég sokan azt várják, hogy ezek a cégek továbbra is felül fogják teljesíteni a piacokat, és valójában ez azért nem alaptalan, mert ezeknek a cégeknek azért a jelentős többsége masszív készpénzállományon ül, amit egyrészt akár akvizícióra, akár részvény visszavásárlása fordíthat majd a következő időszakban is, ez pedig tovább segítheti a részvényárfolyamoknak az emelkedését a jövő évben is. Azért megmutatkozik egy olyan olló kettéválás például, hogy egy viszonylag jó korreláció megfigyelhető például az új munkahelyek számában, illetve az S&P 500-nak a mozgásában, hogyha egy nagyon hosszú távú chartokat veszünk figyelembe, és az idei évben ez nagyon elvált. Tehát, hogy az új munkahelyek az Amerikai Egyesült Államokban egyre kisebb mértékben emelkednek, miközben az S&P az meg növekedett, és ugye ez azzal is meg lehet magyarázni, hogy nagyon azt várják, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok munkahelyet majd ki fog tudni váltani.
Magyarul a termelékenység ennek következtében javul. Így nem van. Kell ahhoz újabb embereket fölvenni, sőt.
Pontosan, és ugye kevesebb munkaerő, nyilvánvalóan van valamilyen beruházás költség az, hogy egy fejleszteni kell, például az informatikai rendszereket, ezek nyilvánvalóan nagyon súlyos összegek is lehetnek majd itt a jövőben, viszont tartósan egy olyan munkaerő költséget tudnak majd megspórolni ezek a cégek, ami miatt majd egyébként az operatív marzsok, vagy ezek a profit marzsok, profit kulcsok, ezek bővülhetnek olyan mértékben, amik egészen extrém módon eltérhetnek a korábbi átlagoktól.
Ugye még ez, most azért a te levezetésed lényege az, hogy ha a munkaerőpiac nem annyira feszes, mint jelenleg, akkor lehet, hogy az infláció se lobban újra fel. Miközben ugye sokan arról beszélnek, hogy ugye az infláció elleni harc meg nem fejeződött be, és hogyha nem lazul a munkaerőpiac, akkor az infláció veszélye ott lebeg mindenki, és a Fed feje fölött is. De ha a termelékenység nő, anélkül, hogy újabb embereket vennének föl, akkor ez a koncepció, vagy ez a teória megdől?
Hát igen, alapvetően azért a munkanélküliségnek a kisebb növekedése az nyilván lazulást hozhat itt akár a bérfeszültségben is, és hogyha kisebb lesz esetleg a következő időszakban a béreknek az emelkedés üteme, akkor az természetesen meg kéne, hogy jelentkezzen majd az árakban is, de hát az Amerikai Egyesült Államokban azt lehet látni, hogy a szolgáltatások terén folyamatosan tudnak a cégek egyébként árat emelni, és ezáltal egyébként fogyasztókat nem nagyon veszítenek. Ez pedig pont ezeknél a nagyobb cégeknél, amelyek jelenleg is magyarázták mondjuk az S&P 500-nak az emelkedését, ott ugye ahhoz vezethet, hogyha a bevételek azok tudnak szépen fokozatosan növekedni, akár egy ilyen lemorzsolódó volumen mellett is, még akkor is a profit ráták azok ki tudnak tágulni. És hova tegye akkor a befektető a pénzét? Nyilván ezekbe a cégekbe fogja tenni a pénzét, mert itt úgy gondolja, hogy biztonságban van.
Említetted egyébként, hogy sok készpénzen ülnek a nagy cégek, és az egyik kollégád néhány hónap ezelőtt azt írta, hogy a részvény visszavásárlás az egy 86 milliárd dolláros vacsorát jelent. Ergo, ugye azt jelenti, ha ez folytatódik, ugye, és egyre több részvényt vásárolnak vissza, az a részvény iránti keresletet növeli. Tehát nyilvánvaló ez is a felfelé mutató trend. De, és itt jön a következő kérdés, ugye, ami egy kicsit összefügg 2023-mal is. Elképzelhető, hogy a nem nagy cégek a nagy hetes mellett esetleg az úgynevezett mid-cap cégek, vagyis a közepes kapitalizáció cégek is jól fognak szerepelni. Gyorsan azért definiáljuk ezt a cégcsoportot, mert ez nagyon lényeges. Magyarországon azért biztos kicsit az emberek úgy elgondolkoznak, hogy ezek a cégek 1 milliárd és 10 milliárd dollár közötti kapitalizációak. Szóval azért nem kis cégekről van szó, csak mégis úgy hívják őket, ugye, hogy közepes cégek.
Ezek nem kis cégek, és nagyon-nagyon sokszor nem is rossz cégek, attól függetlenül, hogy most esetleg ezeknek az árfolyama nagyon meg lett ütve.
Ja, magas... ők visszajöhetnek, vagy szétterjedhet ez a részvénynövekedés, vagy ez az árfolyam növekedés, ami 2023-ban a nagyokat jellemezte?
Szerintem meg kell vizsgálni, hogy milyen tőkeszerkezettel futnak ezek a cégek, mert hogy azok a cégek, amelyekben magas az adósság, én azért kicsit fázok tőle, hogy például 2024-ben még a magas kamatoknak az elhúzódó hatása miatt lehet akármilyen refinanszírozási probléma. Szerintem ez egy könnyen előforduló forgatókönyv 24-re, amit jelenleg nem áraz a piac. Tehát, hogyha a Fed mondjuk megkésik a vágással, és mondjuk hirtelen a következő 4-5-6 hónapban drasztikusan mondjuk romlana a fogyasztók hangulata, romlanának a fogyasztási adatok az Egyesült Államokba, nagyisten még jobban elkezdenének megszaporodni a vállalati csődök, vagy magasabbak lennének a nem fizetési ráták a bankoknál, hitel visszafizetési ráták amúgy is elkezdtek emelkedni, itt a magas kamatok miatt. Ugye ezek a cégek azért reálgazdaságban tevékenykedő, nagyon, nagyon szorosan függ a teljesítményük attól, hogy akár milyen kamatkörnyezet van, és hogyha még emeli el is vannak adósodva, és nem tudnak olyan lényeges készpénzt termelni a következő időszakban, akkor azért lehetnek problémák.
Jó, de azért a lényeg az, én szerintem közgazdászként azt gondolom, hogy hogyan teljesít az amerikai gazdaság maga. Mert ugye, ha egy gazdaság viszonylag gyorsan nő, az amerikai gazdaság ugye a fejlett világon belül talán most a leggyorsabban nő, akkor mindenki boldogan költ. Munkája is van, önbizalma is van, hitelképes is, tehát akkor fejlődik a gazdaság, és a részvényárfolyamok is elvileg mehetnek. Vagy ez csak egy elmélet?
Ez egy teljesen elképzelhető forgatókönyv. Hogy,
azért is, mert az angol gazdaság például nem ilyen jó. És nézd meg, hogy áll ugye az index, a FTSE, az egész évben 2-3%-kal emelkedett, szóval nagyon-nagyon kevés, picit.
Ja, hát igen, de...
Szóval az összehasonlítás talán...
Nagyon sokszor szerintem bele lehet futni abba a hibába, hogy próbálunk indexeket összehasonlítani, de nem nézzük meg, hogy annak az indexnek mi az összetétele. Például egy brit indexnél alapvetően elmondható, hogy nagyon sok úgynevezett value részvény alkotja, aminek nagyon magas súlya van. Akár egy bankrészvény, vagy olajcégek, nagyisten dohánygyártó cégek, mint egy British-American Tobacco például. Tehát, hogy ezeknek, hogyha a teljesítménye nem annyira ütős, akkor az indexet magát le tudja húzni, és akkor a teljesítmény se lesz annyira jó.
Jó, de azért váltsunk Európára, ugye kamatdöntés volt. Európában is az EKB nem változtatott a kamaton, 4,5% maradt ugye a kamat. Ugye az számít alapkamatnak a 4,5%. Mert ugye van a betéti kamat, meg a hitelkamat, de az alapkamat, hogyha így fogalmazunk, akkor az a 4,5.
Fú, most hirtelen összezavarodtam, mert valamiért a 4%
volt. Igen, nekem is a 4, igen, igen. Ja. Jó, szóval nem változott ez a
lényeg. Nem, ez a lényeg szerintem, hogy nem változott, de hát az EKB az kicsit ilyen... ilyen lassú csigát szokott játszani mindig, mert hogy ő inkább ilyen reaktív kamatpolitikát folytat. Tehát, hogy megvárja, hogy mondjuk mit csinál a Fed az USA-ban, és akkor majd kitalálják szépen lassan, hogy na, akkor már lehet, hogy nekünk is mit kéne lépni, úgyhogy, és nekem például mondjuk a mostani Feddel is 2024-re talán az a picit így a problémám, hogy mióta Powell van, Jerome Powell elnökként, azóta én inkább úgy érzem, hogy a Fed az egy reaktív politika, igen, és nem proaktív. És tartok tőle, hogy belefuthatnak megint abba a hibába, mint mondjuk, ahogy az inflációt kezelték. Ez az átmeneti, aztán mégsem átmeneti, aztán Amerikában dollárban mérve van egy 10% körüli infláció, majd húha, megijedünk, és
emeljük a kamatot.
Az égbe kezdjük el emelni a kamatot olyan drasztikus mértékben, amire nagyon régen nem látott a piac, és akkor meg utána kivárunk, és akkor már látjuk, hogy egyébként ilyen 3-4% körül van az infláció. Jó, hát akkor már a piac is azt árazza, hogy vágnunk kéne, jó, akkor bemondjuk, hogy jó, akkor lehet vágni. De ugye mit vár ott is a piac, hogy lehet, hogy lesz öt vágás, azt várják, közben ők meg hármat Ilágos. Kommunikálni. Az LKB az meg egy ilyen...
Lassú víz.
Igen, lassú.
Jó, de azért nézzük meg, hogy Európában a részvények mit produkáltak. Azért ott se rossz az eredmény. Hát a DAX is 20%-kal nőtt, és ugye a dél-európai piac is nagyon jól szerepelt. Ott is 28%-os emelkedés volt. Azért ezek nem rossz eredmények. Európában is a részvények meglehetősen jól szerepeltek, miközben ugye mindenki azt mondja, hogy az európai részvények alul értékeltek.
Ezt én csak megerősíteni tudom. Hogyha egy hosszabb távú átlagos értékeltséget nézünk, akkor az európai indexek alapvetően alul értékeltek, és akkor is beszélünk arról, hogy a mi régiónk mennyire alul értékelt még továbbra is, de hogy Nyugat-Európában is megvan az alul értékeltség. Itt azért főleg a csütörtöki napon látszott, hogy azok a részvények, amelyek feltűnően alul teljesítőek voltak az idei évben, vagy alul súlyozottak lehettek benne a befektetők, ott volt egy óriási sortzárás, mert hogy azért az év végéhez közeledve én úgy gondolom, hogy a portfólió kezelők is vannak egy olyan szituációban, hogy lehet, hogy egy ilyen piacon, amikor tudott emelkedni akár az S&P 25%-ot, DAX 20%-ot, végén december 31-én ránéznek a portfólióra, és akkor azt látja, hogy alulsúlyban van, meg hogy milyen volt a teljes, hát ciki. És akkor ilyenkor mindenki inkább így kapkod, hogy még akkor lerendezze ezeket a dolgokat, meg megveszi.
És ez mivel jár?
Hát azzal, hogy ilyenkor, hogyha valamiben alulsúlyosak a befektetők, és elkezd emelkedni, akkor gyakorlatilag a kontrollt elveszítik, és inkább azt mondják, hogy zárják ezeket az alulsúlyokat, és ugye sokszor azt mondjuk, hogy a shortos a legjobb longos, mert hogy olyan bődületes emelkedések tudnak lenni egyedi szinten papírokban, néha még index szinten is. Tehát hiába van mondjuk Amerikában, meg ugye az egész piacon egy alapvetően egy túlfűtöttség jelenleg, még mindig tudott valami emelkedésre jönni. Tehát, és akkor az S&P-vel most nem is kell foglalkozni, mert hogy áteveztünk Európára, a DAX az 85-ös eresivel kereskedik, ami azt jelenti, hogy egy olyan túlvettség látszik a DAX grafikonján, amilyenre az elmúlt 15 évben kétszer vagy háromszor volt maximum példa. Hogy ez egészen elképesztő, és akármilyen pozicionáltság vagy szentiment csátra rá tekintek, amiket sűrűn szoktam követni, akkor az látható, hogy elképesztően túlfűtöttek lettek a befektetők, vagy nagyon nagy a hurrá optimizmus, ez most már lassan egy eufória, ami kialakul.
Jó, itt közbe kell, hogy vágjak, meg maradt még egy perc, másfél, hogy elmondd a prognózist. Azért vettem ilyen rövidre az időt, mert tudom, hogy a prognózis a legnehezebb dolog, tehát abban úgyse nagyon lehet belemenni ilyenkor december vége felé. Mit vársz 2024-től a legfejlettebb piacokon? Emelkedést, stagnálást vagy csökkenést?
Én úgy gondolom, hogyha kamatot vágnak a jegybankok, akkor a kötvény több szempontból is egy kevésbé kockázatos jó befektetés lehet. Én személy szerint az első negyedévtől, 2024 első negyedévétől fázok, mert ha most ránézek arra, hogy milyen a pozicionáltság, akkor azt mondom, hogy ez brutálisan túlfűtött a piac, ezért én a 2024 első negyedévét egy nagyon óvatos, megfontolt döntéshozatallal indítanám, és nem mernék beleugrani egy, nem tudom, 100% részvénykitettséggel, biztosan minimális kockázatvállással indítanám a 2024-et, és lehet, hogy aztán tovább fogják húzni a befektetők, de azért sokszor mutatott már arra példát a történelem, hogy ilyen szélsőséges pozicionáltság mellett egyszerűen kifulladnak az indexek, és egy technikai korrekció érkezik. Aztán majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek a beérkező adatok, és akkor hozunk egy új döntést erről.
Köszönöm a beszélgetést Bukta Gábornak, a Concord részvényelemzőjének. További kellemes napot kívánok neked.
Kellemes napot kívánok én is.
Ez még mindig a prémium kategória.
Köszöntöm ismét a hallgatókat. Programunk második részében a magyar részvények idei teljesítményéről kérdezem Nagy Viktort, a portfólió vezetőelemzőjét. Itt is van a telefonvonalban Nagy Viktor, akit köszöntök. Szervusz, Viktor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Noha idén magyar állampapírokkal is szép hozamokat lehetett elérni, arra talán kevés befektető gondolt, hogy a Bux Indexel még ennél is jóval nagyobb hozamot, közel 40%-ot, hiszen ennyit emelkedett a magyar tőzsdeindex. Te számítottál erre?
Hát egyébként, ahogy te kezdted az előbb a felvezetődet, igen, valóban a prémium magyar állampapír volt talán az év egyik nagy sztárja a befektetésekben, mert hogy Magyarországról beszélünk, egyértelműen minden beszélgetés ezzel kezdődött, ezzel indult, hogyan lehet ezt megverni, ugye ez kockázatmentesen élhető, relatíve magas hozam volt, de mit lehet még emellé betenni a portfóliókba, és igen, valóban a magyar részvény az egy kifejezetten jó befektetés volt. Évelején egyébként gondoltunk arra, és mondtuk is az olvasóink, hogy a magyar piac az kifejezetten olcsó. És egyébként ez a mai napig így van, tehát hogy annak ellenére, hogy a későbbiekben nyilván beszélünk majd arról, hogy milyen árfolyam emelkedések voltak, de annak ellenére, hogy jól teljesített a magyar tőzsde, még mindig olcsók a magyar részvények, és ez így volt évelején is, tehát ilyen szempontból nem olyan nagy meglepetés, hogy előbb-utóbb azért a befektetők rátalálnak ezekre a papírokra.
Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy az európai részvények is évek óta nagyon olcsók, mégse történik hasonló rally. Bár azért a DAX is 20%-ot emelkedett, tehát azért nem lehet mondani azt, hogy már pedig euróban, tehát hogy azért ott is történt valami, de ez egy zárójeles megjegyzés volt.
Így van, abszolút egyébként, ahogy te is mondod, pont ma beszélgetünk a kollégákkal arról, hogy milyen célárak vannak az egyes magyar részvényekre, ugye felmerült, hogy ezek milyen időtávra vonatkoznak, és hát jellemzően 12 havi célárakról beszélünk, tehát az elemzőház kiad egy elemzést, és abban van egy célár, ami szerinte annak a papírnak a fair értékét mutatja meg a következő 12 hónapban, hogy ez mikor realizálódik, hogy a befektetők mikor találják meg ezeket a részvényeket, hogy mikor emelkedik oda az árfolyam, az nyilvánvalóan nagyon sok mindennek a függvénye, például a nemzetközi piaci hangulatnak, vagy a magyarországi, illetve más országokban lévő gazdaságpolitikai lépéseknek. Szóval, hogy tényleg sok minden történhet, míg egy felérték mondjuk realizálódik, ha egyáltalán, és az időtáv az meg egy másik kérdés. Igen, a magyar részvényeket relatíve későn találták meg a befektetők, de az év során ugye például egy OTP papírban, vagy egy Magyar Telekom esetében egy folyamatos emelkedést láttunk az év folyamán.
Jó, akkor kezdjük az OTP. Ugye, amely idén 55%-kal emelkedett, kimondani is hihetetlennek tűnik. Te szinte hetente írtál az OTP-ről, ráadásul, ha azért én jól tudom, akkor a külföldi befektetők kicsit tartózkodtak a magyar részvényektől, így az OTP-től is, természetesen az orosz-ukrán háború után.
Így van. A befektetőknek a nagy félelme az volt, hogy az ukrán operáció, de talán az orosz is tartósan veszteséges lehet, és hát ez egyáltalán nem következett be. Egy átmeneti rossz teljesítmény után ezek a lánybankok is szépen teljesítenek, és az év egészében már profitot hoznak az OTP csoportnak. Más lánybankok is jól teljesítenek. Azt látjuk az OTP-nél egyébként, hogy organikusan és akvizíciókon keresztül is növekszik a bankcsoport. Ugye, ami most hozzájött idén a csoportszintű eredményhez, az a szlovén NKBM-nek, illetve az üzbék Ipoteka banknak a számai. Most már ezek is megjelennek az eredménykimutatásban, mérlegben, és a csoport profitját is emelték. Nagy történet az OTP-nél, hogy egyre inkább a leánybankok húznak, tehát egy alapvetően egy magyar fókuszú, egy magyar alaptevékenységű bankról beszélünk, de már egy nemzetközi pénzintézetről, ahol a profitnak a kétharmadát már a leánybankok hozzák. Hogy mennyi ez a profit? Az év első 9 hónapjában 858 milliárd forint volt az OTP profitja, ez természetesen új rekord, és hát az egy évvel korábbi eredménynek közel a négyszerese egyébként. Hogy mi van ebben, azért ebben voltak egyszeri tételek, és hogyha az egész évet nézzük, akkor nagyjából egy ilyen 1000 milliárd forint körüli profitot tud csinálni az OTP, vagy akár valamivel azt meghaladó profitot tud majd elérni, és ebben azért vannak extra tételek, amik mondjuk jövőre már nem lesznek, tehát a következő években véletlenül ennél valamivel alacsonyabb profitra érdemes majd számolni, de az idei év az mindenképpen kiemelkedő. Hogyha el kellene mondanom, hogy mi az a két nagy történet az OTP-nél, ami húzza a számokat, ami húzza az eredményt, egyrészt Van egy olyan sztorink, hogy a hitelállomány az folyamatosan bővül. Szeptember végén a teljesítő hitelállomány 21.600 milliárd forint volt az OTP-nél, és hát ezen az állományon egyre magasabb marzsok mellett ér el profitot a bankcsoport, tehát a marzsok is újra emelkednek. Ez az első nagy történet. És a második nagy történet pedig az, hogy a költségek azok jóval kisebb mértékben növekszenek, mint ahogy a bevételek emelkednek. Tehát az OTP az számtalan akvizíciót hajtott végre az elmúlt években, és a szinergia hatások elkezdtek működni, ugye azért komoly költségracionalizálás is folyik a háttérben, optimalizálják a fiók számot, az alkalmazotti létszámot, de látszik az, hogy a megvett bankokat sikeresen tudták beépíteni a bankcsoportba, és ezek most már eredményesebben működnek, mint azok a kisebb operációk, amelyeket ezekkel megerősítettek.
Na most, ha olyan áron, vagy olyan tempóban emelkedik az OTP, mint idáig, akkor drága lesz az OTP? Azért most már közelíti a 16 ezer forintot, ugye? Lehet, hogy a következő percekben már át is lépi.
Mi két fontos árazási mutatót figyelünk a bankpapírokkal és így az OTP-vel kapcsolatban is. Az egyik a PPRBV ráta, vagyis hogy a könyv szerint értéknek a hány százalékán forrodnak a papírok, a másik pedig a PPR-e ráta. Ha az elsőt nézzük, akkor az OTP részvényei jelenleg a könyv szerint érték mondjuk 0,8-0,9 szeresén, tehát mondjuk 80-90 százalékán forrognak. Tehát, hogyha így nézzük, akkor az OTP bankpapír a régiós összevetésben és historikusan is még kifejezetten olcsónak mondható. Hogyha a paperrátát nézzük, akkor is ez a helyzet, hiszen 5 alatti paperrátát látunk, tehát ez az árfolyamnak és az egy részvényre jutó eredménynek a hányadosa, ez egy kifejezetten alacsony érték. Hogyha csak elkezdenénk egy picit játszani a számokkal, hogy mi történne akkor, hogyha a két árazási mutató esetében csak a historikus átlagokhoz térnénk vissza, tehát ahol az OTP bank korábban forgott, olyan árazási szintek mellett a paper BV ráta, illetve a paper ráta esetében, hogyha az átlagos árazásokat nézzük, akkor hát abból jóval magasabb, ilyen 25-30 ezer forint körüli célárak is ki tudnak jönni, tehát tényleg kifejezetten olcsó a mostani árszinteken az OTP részvényen.
De ez hasonlóképpen elmondható a többi régiós részvényről is, tehát az OTP ebből a szempontból egyedi, vagy pedig beleillik a régiós sorba?
Abszolút egyedi, lefelé ki a sorból. Tehát, ha megnézzük azt, hogy a román, cseh, lengyel, osztrák bankpapírokat hogyan árazzák, mindkét árazási mutató szempontjából kifejezetten olcsó az OTP.
Jó, akkor nézzük meg azért a célárakat. Mostanában egész hihetetlen célárak jönnek ki az OTP-ről. Az első számomra meglepő célár az a Concordé volt, amelyik a előző negyedév, tehát a harmadik negyedévi eredmény után jött ki, ez 18 ezer forint volt. Azt hittem, hogy hú, ez milyen magas lesz, de azóta ennél jóval nagyobb célárakat is látunk.
Így van. Az általad említett célár, most már ott tartunk, hogy a céláraknak az átlaga 18 ezer forint környékén van, körül-körüli szinteken van. Most már van 4 olyan célár, ami 20 ezer forint felett, és a csúcsot azt mondja, az HSBC-nek a célára jelenti 23.150 forinttal. Még egyszer összességében, ugye ezek most jóval magasabbak, mint ahol a mostani árfolyam van, 16 ezer forint környékén. Tehát még egyszer, hogyha azt nézzük, hogyha historikusan az átlagok közelében lenne a OTP-nek az árazás, akkor jóval magasabb célárak is kijöhetnének belőle. Tehát én azt gondolom, hogy az elemzők azok most optimisták. Ugye erre utal az is egyébként, hogy jelenleg 13 elemző ajánlja vételre, 2 tartásra az OTP papírjait, és hát nincs olyan, aki eladásra javasolná. Tehát ebből is látszik, hogy az elemzők azok optimisták. Én azt gondolom, hogy azért, hogyha az árfolyam fölfelé araszol még, illetve a nemzetközi tőkepiaci hangulat is jó, és nincsenek olyan kormányzati lépések, amik mondjuk negatívan hatának az OTP eredményére, azért fogunk itt még jóval magasabb árfolyamokat és célárakat is látni.
A bankadó, ami az OTP-t terheli, az 2024-ben átlátható, tudható, hogy mennyi, ezen a téren nem lesz valami rendkívüli többletadó látva, hogy hát milyen jól szerepel az OTP? Ez nem, azért az most OTP-n ki van zárva?
Az OTP-nél nem számítunk egyelőre, erre nem látszik az... Szerintem ezt a kérdést ezt nem...
Nem releváns.
Inkább kihagynám, mert nem... nehéz megmondani, mert ugye azt látjuk, hogy a költségvetés helyzete az tud nehéz lenni, amiben különadók is jöhetnek, de nem szeretném én belengetni a különadókat.
Jó, akkor menjünk. Jó, oké, menjünk tovább. Ugye hát azért a MOL mellett azért a blue chipek között vannak más papírok is. Menjünk tovább a MOL-ra. Ugye a MOL-nál nincs hasonló helyzet. Ugye a MOL azért szintén emelkedett, hogyha megnézzük az év elejéhez képest, azért körülbelül 8%-kal, de hát ez azért infláció alatti emelkedés. Mi az oka annak, hogy a MOL ilyen alacsony ütemben nő? Hiszen a nemzetközi részvények, vagy az olajpiaci részvényeknél azért volt ennél jobb is, rosszabb is, bár ahogy én körülnéztem, azért az olajrészvények piacán azért idén nagy emelkedés sehol se volt.
Igen, azért, hogyha megnézzük, hogy milyen pályát járt be idén a MOL, akkor azt láthatjuk, hogy 2400 forint alatt és 3200 forint közelében is jártak a jegyzések. Igen, tehát hogy ahol most áll, az a sávnak a belső részén van, vagy ez a sávon belül van, tehát ez egy pillanat felvétel, tehát átmenetileg jóval jobban is, és rosszabbul is az a MOL-nak az árfolyama. Igen, nagy kilengéseket látunk, mint ahogy egyébként látunk mondjuk az alapterméknek, az olajnak az árában, hiszen a Brentnek az árfolyama is 70 és 90 dollár között, és most nagyjából a sávnak a felénél áll. Igen, alapvetően trédelik a MOL papírjait, és általában az olajipari részvényeket az olaj árfolyamára. És hát igaz az is egyébként, hogy azért alaposan átalakult a vállalatnak a működési környezete, hiszen míg azt láttuk mondjuk tavaly, hogy egy energiaválsággal terhelt környezetben kifejezetten jól muzsikált a MOL, durván kitágultak a MOL marzsai, rekordprofitot ért el, idén erről már nem beszélhetünk. Amiről beszélhetünk az az, hogy mondjuk egy stabilizálódó olajár, üzemanyagértékesítés relatíve magas szinten áll, illetve ami mondjuk egy fontos téma, hogy a kormányzati elvonások hogyan alakulnak. Ugye ebben volt egy átrendeződés, ugye a bevétel arányos különadó a 34 évben már nem terhelt a váltot, de egy új adóként a széndioxid kvóta lépett be, és hogyha EBITDA arányosan nézzük, akkor 50% elvonásról érkeztünk meg a tavalyi 30 helyet, tehát ez egy nagyon fontos téma.
Igen, és hadd vágjak közben, a célár a MOL-nál azért nem olyan nagyon kiugró, mint az OTP-nél, ugye? Tehát ott a célár azért mérsékelt emelkedést jelez.
Így van, a jelenlegi számok alapján azt látjuk, hogy a céláraknak az átlaga durván 3000 forint környékén van, ez nagyjából 7%-kal van csak magasabban, mint ahol most vagyunk, és az elemzői ajánlások úgy néznek ki, hogy még négy elemző, a legkisebb elemzések alapján négy elemző evvételre, négy tartásra, kettő pedig eladásra ajánlja a MOL papírait, tehát mi nem látunk olyan kiugró értékeket, mint amilyeneket mondjuk az OTP-nél.
Hasonló helyzet van a Richternél is, ugye a Richter is 7%-kal emelkedett idén, a pálya ebből a szempontból hasonló, mint a MOL-nál. Optimista vagy a Richternél, vagy optimistább vagy a Richternél, mint a MOL esetében, vagy pedig hasonló véleményed van a Richterről is?
Ja, az Richternél két fontos téma van, véleményem szerint az egyik a devizárfolyamoknak az alakulása, a másik pedig a különadók.
Ja, hát ott azért rubel árfolyam is van, ne felejtsük el, ugye? Hát a rubel, komoly rubel kereskedelem is van.
Hát a Richter bevételeinek több mint 90%-a exportból származik, tehát nagyon nem mindegy, hogy ezeken a piacokon hogyan alakul, vagy ezekkel a piacoknak a devizáival szemben hogyan alakul a forintnak az árfolyama, és ebből a szempontból az elmúlt időszak inkább kedvezőtlen volt. Ráadásul ugye a különadókat is említettem, a cég nagyon sok csatornán keresztül kommunikálta azt, hogy nem ez a jó irány, hiszen a szellemi hozzáadott értéket kellene támogatni, és hát ők azt válják, hogy gyakorlatilag az ő általuk befizetett adóval jelenleg az iparpolitikát finanszírozza a kormány. Komoly elvonások vannak, több mint 30 milliárd forintot fizethet be idén különadóként a Richter, tehát ez mindenképpen egy fontos téma, másik pedig a deviza árfolyamnak az alakulása, ami idén inkább kedvezőtlen. Ennek ellenére egyébként azt látjuk, hogy a kedvezőtlen devizahatásokkal párhuzamosan is elmondható az, hogy a vállalatnak a bevételei azok növekedni tudnak.
Itt mi a helyzet a célárral? Pillanatnyilag a célár esetében mekkora emelkedés lehet valószínűsíteni?
Itt relatíven nagy a felértékelődési potenciál, hiszen azt látjuk, hogy a célárak átlaga durván 10.500 forint környékén áll, ami 18%-kal magasabb, mint a mostani árfolyam. Egyébként az elemzők inkább optimisták a Richter papírjaira, 6 elemző vételre, 2 tartásra ajánlja, és nincsen eladás ajánlás a Richter részvényeire.
Akkor menjünk át a magyar tőzsde, hogy is mondjam, nagyobb emelkedését produkáló papírjára, mert évek óta vártak ugye a befektetők, és idén bekövetkezett, a Telekom csak nem 100%-kal emelkedett, és egész hihetetlen pályát fut be, pillanatnyilag olyan 660-665 forint körül jár, legutóbb 12 éve járt ilyen magas szinten. 2011 tavaszán megnéztem. Érdekes, nem?
Így van, a magyar tőzsde egyik nagy sztárja idén a Magyar Telekom, megduplázódott az árfolyama. Ugye, úgy igaz ez, hogy a blue chipek közül a legjobb teljesítmény nyújtja, mert az a kis papírok között látunk olyat, ami ennél is nagyobb mértékben tudott emelkedni. De alapvetően igen, arról van szó, egy új sztár. Hát évekig egy elfelejtett papírról volt szó. Mi volt a sztori a Magyar Telekomnál? Nagyjából stagnálnak a bevételek, az EBITDA, egyébként az osztalék fizetésben nem túlságosan jeleskedett a vállalat, ugye kis részvényesi nyomásra indult el valami a cégnél is kezdett újra a potenciálishoz közeli osztalékot fizetni a vállalat, illetve a saját részvényeket visszavásárolni, és hát most egyébként több történet is van párhuzamosan a Magyar Telekomnál. Egyrészt azért organikusan is jól működik a vállalat, látjuk ezt az infláció követő díjkorrekció Magyarországon pozitívan hat a vállalat bevételeire, profitjára, emelkedik nem csak a bevétel, hanem az EBITDA, javul az EBITDA marzs, és hát van egy másik történet, aminek meg az lehet a lényege, hogy van egy olyan várakozás egyes befektetők részéről, hogy a Magyar Telekomot a nagy tulajdonos, a Deutsche Telekom esetleg kivezetheti a tőzsdéről, és az a mostani árfolyamnál jóval magasabb árfolyamon történhet esetleg meg. Tehát van egy ilyen potenciális sztori is benne, de mondom, az alaptevékenység is jól muzsikál, és ennek megfelelően emelkedett az árfolyam. És ez az a komoly helyzet, hogy ekkora emelkedés után is még kifejezetten olcsónak mondhatók a Magyar Telekom részvényei. Ebben az iparágban, ezeknél a vállalatoknak a részvényeinél elsősorban az EV per EBITDA alapú mutatókat figyeljük. Itt az látszik, hogy még mindig 4 alatti értéken forog a Magyar Telekom részvény, ez kifejezetten olcsónak mondható.
És gyorsan tegyük hozzá, hogy az elemzőház, amelyik figyeli, ez ugye a Chewood, ez célárként 969 forintot jelzett, ami azért a jelenlegi 660 körülihez is jelentős emelkedés. A Concord 950 forintra tette a célárat. Azért ez komoly, komoly potenciált jelez, vagy jelenthet.
Így van, egyre több 900 forint fölötti célárat látunk. A céláratnak az átlaga jelenleg 800 forinton van, és az is közel 20%-kal áll magasabban, mint a mostani árfolyam. Egyébként a Reuters adatbázisában azt látjuk, hogy 6 elemző ajánlja vételre a Magyar Telekom részvényét, és nincs olyan, aki tartásra vagy eladásra ajánlana, tehát itt is kifejezetten optimisták az elemzők.
Térjünk át a következő részvényre, ami éppen ma jelentett, ugye ez az Opus. Pillanatnyilag 400 forint az árfolyama, kiugró eredményről jelentett, és hát ha azt mondtuk mondjuk az OTP-ről vagy a Telekomról, hogy idén kiugró eredményt ért el, akkor nincs is jelző az Opusra, hiszen az év elején még 130 forinton jegyezték, hát most meg már 400. Tehát ez az a történet, ami, hát hogy is mondjam, amire nehéz jelzőt találni.
Így van, és most egyébként kifejezetten erős lett a vállalatnak az eredménye. Azt látjuk, hogy a harmadik negyedében 26%-kal nőtt a bevétel, az adózott eredmény pedig közel 18%-kal lett magasabb. Hogyha az első 9 hónapnak az eredményét nézzük, így nagyon szép számok látszanak, hiszen a bevételek 45%-kal nőttek, az EBITDA 26%-kal, az adózott eredmény pedig 120%-kal, tehát itt egy jelentős bővülést látunk. Erre egyébként ma reagált az árfolyam, de valóban, ahogy te is említett, az év során is nagyon jól teljesített az Opus részvénye.
Van olyan célár, amit tudunk említeni az Opusnál?
Vagy? Hát én nem
követik. Jó.
Nem
jó.
Követik, igen.
Még két szót szeretnék hallani a kis részvényekről, de az időnk nagyon kevés, úgyhogy kérlek nagyon röviden. A kisebb részvényekről.
Igen, ugye idén azt láttuk, hogy a fókusz az a magyar piacsal kapcsolatban elsősorban a blue chipeken volt, az OTP-nek az emelkedése, a Magyar Telekom emelkedése megmozgatta a befektetők fantáziáját, de azért nagyon sok jó sztorit láttunk a kis papíroknál is. És mondok néhány számot, az MBH jelzálogban gázfolyama megháromszorozódott idén, a Waberers 65%-ot emelkedett, az Ány biztonsági nyomda árfolyama több mint 50%-kal került fejebb, de akár egy Dunahaus 44%, Rába 29%, tehát hogy szépen lehet lehetett keresni a kispapírokon is. Néhánynál azt láttuk, hogy talán sztori nélkül is nagyon alacsony forgalom mellett tépték fel az árfolyamot, de olyan is volt, olyan papírok is voltak, és itt érdemes mondjuk a Váberesre vagy az Ány biztonsági nyomdára gondolni, ahol fundamentális sztorik húzták fölfelé az árfolyamot, tehát még egyszer kis részvényeken is nagyon szépen lehetett idén keresni.
Köszönöm szépen neked! Kellemes további napot kívánok Nagy Viktornak, a Portfólió vezető elemzőjének.
Én is köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánunk valamennyi hallgatónak.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.